Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A hallássérülés vagy hallásvesztés az egyetlen olyan érzékszervi fogyatékosság, amit bármilyen fokú rehabilitálni lehet. De mikor forduljunk orvoshoz, és hol van az a pont, amikor már az életminőséget rontja a halláskárosodás? Noszek Lászlóval, a Szent Imre Egyetemi Kórház főorvosával beszélgettem.
2015 óta kötelező minden újszülött esetében úgynevezett objektív újszülöttkori hallásvizsgálati szűrést végezni, mert egyébként ennek a becslése, illetve a korábbi módszerekkel történő vizsgálata nagyon-nagyon sok kérdést vetett föl, illetve nem volt eléggé egyértelmű és exakt az eredmény. Tehát annak a megbecsülése, hogy valakinek a hallórendszere teljesen rendben van-e, korábban például az úgynevezett lármadob segítségével történt, amíg erős hangot adott ki, és akkor a csecsemő válaszreflexeit vizsgálták, mert ez már nagyon kis korai gyermekkorban megjelenik. Vagy voltak a különböző tapsolásos, zajkeltős módszerek, amiknek a segítségével azt próbáltuk megbecsülni, hogy az a reakció, amit a gyermeknél látunk, adekvált-e vagy sem. Ez sajnos nem volt elég megbízható és megnyugtató, és ezért könnyen félre lehetett diagnosztizálni néhány esetet, és az egy nagyon fontos dolog, hogy gyakorlatilag a születés pillanatában el lehet ezeket a vizsgálatokat végezni. Így a dolognak tulajdonképpen az, több minden más mellett, hogy a hallás sérülésünk, vagy a hallásvesztés az a érzékszervi fogyatékosságunk, amit bármilyen szintű és fokú, valamilyen módon, kompromisszumokkal, de teljes mértékben rehabilitálni lehet.
Én még emlékszem arra, amikor általános iskolás korunkban ránk tettek egy fülhallgatót, és akkor sípoltak a fülünkbe, jelezni kellett, hogy melyikben halljuk. Ezeknek a vizsgálatoknak mi az értelme, hiszen hallani hallunk?
Tulajdonképpen egy éves kortól is lehet már olyan vizsgálatokat végezni, amikor még konkrétabb visszajelzést várunk el a vizsgált szemétől. A játékaudiometria, amikor játékokat mutatva, vagy valamilyen képeket felvillantva a gyermeknek, ahhoz kapcsolva a hang és a képre adott reakcióval próbáljuk felmérni, hogy van-e megfelelő reakció, de ezek mind szubjektív vizsgálatok, és az ön által említett vizsgálatnak az a lényege, hogy standardizált körülmények között hangot adva azt meg tudjuk mondani, hogy az átlagos korának megfelelőhöz képest milyen intenzitással hallja meg a vizsgált személy azt az adott hangot.
Gyakorlatilag itt ugye frekvenciatartományokról beszélünk, és ahogy öregszik az ember, egy kicsit úgy veszít ezekből, nem? Mitől romlik a fül?
Így van, jól ismerjük azt a jelenséget, amit talán a köztudatban a látással kapcsolatban még elterjedtebb. A látás kapcsán ezt presbiópiának hívjuk, tehát az öregszeműség vagy a kor előre haladtával jelentkező látásromlás gyakorlatilag a hallásunkra is jellemző. A belső fül bizonyos frekvenciatartományokban és az elsősorban a magasabb frekvenciákat jelenti, tehát átlagosan a 2-4000 Hz fölötti tartományban jelentkezik egyre nagyobb mértékben, egyre gyorsabban egy jelentősebb romlás, ami aztán az idő előre haladtával egyre mélyebb frekvenciatartományokba, egyre mélyebb hangok irányába tolódik.
Ezt hogyan vehetjük észre? Hangosabbra kell venni a tévét, vagy többször visszakérdezünk, hogy mit is mondott a másik?
Igen, ezek jól jelezhetik. Az is egy érdekes jelenség, hogy például a nagymama a lányunokájának az udvarlóját nagyon megkedveli. Mert hogy a mélyebb hangon beszélő fiatalember hangja eljut a nagyihoz, a kicsit csipogó, magasabb hangú lány őt nem érti jól. Tehát ugye az ember hangja nem jellemezhető egy frekvenciával, ugyanakkor egy olyan kevert hang, amiben a kevertség lehet egy mélyebb tartomány felé tartó, vagy egy magasabb tartomány felé tartó. Általánosságban a nők hangja magasabb, a férfiaké mélyebb. Ennek következtében bizonyos férfi hangokat az átlagos hallásromlás mellett később meg tudunk hallani, tehát tovább megmarad ez a képességünk. A magasabb hangok észlelése többnyire hamarabb elkezd romlani. A hétköznapokban ez úgy jelentkezik, hogy hallunk ugyan nagyon sok mindent a környezetünkből, de nem értjük. A beszélt nyelvet nem értjük adott esetben, és ennek a hátterében lehet egy hallásromlás. A nyelvtanulás fiatalabb korban lehet nehezebb azért, mert valakinek rosszabb a hallása. És nagyon jellemző az a jelenség, hogy elszürkül a világ körülöttünk a hang vonatkozásában, tehát például a madarak hangját nem halljuk meg. vagy olyan zörejeket az autónk működéséből, a normál hétköznapi életünkből, amikor például kinyitjuk a csapot és elkezd csobogni a víz, az egy rehabilitált hallás, tehát mondjuk egy hallókészülék, vagy egy adott betegség esetén megfelelő és sikeres fülműtét után hirtelen megváltozik az a spektrum, az a tartomány, azok a hangok, amiket újra észlelni tudunk.
Hol van az a pont, egyáltalán létezik ilyen pont, amikor már egy orvos azt mondja, hogy hát tessék hallókészüléket használni, vagy ami még súlyosabb, műtétre van szükség?
Van olyan pont, nagyon jól meghatározott pontok vannak, ugyanakkor műtéttel nem minden típusú hallásromlást tudunk ma jól rehabilitálni, tehát az esetek egy részében, a súlyosabb esetekben is nem a műtét, hanem a hallókészülék jön szóba, mint lehetőség. Az audiogramon, az úgynevezett hallás küszöb mérés kapcsán, amit úgy végzünk el, hogy egy süket kamrában, tehát egy hangizolált helységben, ahol a külső hangok egyáltalán nem tudnak bennünket zavarni, egy hangszóró segítségével, amit fülhallgatóba építünk, meghatározott frekvenciákon és jól szabályozott erősséggel adunk a beteg számára. És amikor a beteg jelzi, hogy hallotta, akkor regisztráljuk a hallásgörbéjén, hogy hol az a küszöbérték, amikor azt az adott frekvenciát meghallotta. Na most nagyon lényeges az, hogy a tiszta hangok, tehát azok a hangok, amelyek egy adott frekvenciával jellemezhető, már beszéltünk arról, hogy az emberi hang például nem ilyen, mert abban több frekvencia is van, de az úgynevezett tiszta hangok, amik az adott frekvenciával jól jellemezhetők, így lemért küszöb az általunk hallott, és aminek a visszamondására képesek vagyunk, nem mindig azonos. Tehát, hogyha például csak a tiszta hangokat nézzük, akkor lehet, hogy egy más értéket kapunk, más görbét, mint hogyha például az úgynevezett számpróbát vagy szópróbát végezzük el. Ezek a próbák szintén süket kamrában rögzített, nagyon jól beszélő emberek által különböző hangerővel előadott szavak, egytagú szavak, illetve számok. Mert ez sokkal közelebb van az emberi beszédhez, és így tudjuk jól lemérni azt, hogy valakinek a beszédértése milyen mértékben tér el a hallás küszöbének megfelelő értéktől. És hogyha a beszédértés egy bizonyos szint alá süllyed, ez átlagosan elmondható, hogy 30 decibeles halláscsökkenés esetén, tehát amikor az átlagos 20 éves fiatalemberek hallás görbéjéhez képest 30 decibellel intenzívebb hangokat kell adni minden frekvencián, az felel meg nagyjából annak a küszöbnek, ez az úgynevezett szociális küszöb, amikor már hallókészülékben kell mindenképpen gondolkodni. A hétköznapokban ezt úgy vehetjük észre, hogyha 5 méter távolságból normál erejű beszélgetés esetén, ha nem nézem a beszélő száját, akkor hallom, de nem értem pontosan, tehát esetleg nem tudom visszamondani azokat a szavakat, amiket a beszélő elmondott.
Lehet óvni a fülünket? Itt például gondolok arra, hogy mondjuk egy gyulladás veszélyeztetheti a hallást.
Természetesen a gyulladások jelentkezhetnek akár a külső hallójáratban, a külső fülben, a középfülben vagy a belső fülben. A belső fül gyulladásai azok már nagyon súlyos állapotokat jelezhetnek, hiszen ez közvetlen összeköttetésben van az agyunkkal. Tehát ott az agyhártyák esetleg az agyverő gyulladásával is társulhat, ezek nagyon súlyos állapotok, és belső fül eredetű sükettséghez vagy nagyobb halláshoz vezetnek. A középfül eredetű halláspanaszok általában vezetéses halláspanaszok. Tehát a középfül gyulladásai hosszú távon, vagy tartós fennállás esetén vezetéses halláspanaszokat tudnak okozni. Ezek többnyire a középfül műtéteivel orvosolhatók, vagy ha nem lehet műtéti úton, akkor szintén a hallókészülékkel lehet ezt kezelni, és a megelőzés az lehet az, hogy ne legyen nagyon sok ilyen betegségünk, vagy ha valamilyen oknál fogva többször előfordul, akkor mindenképpen szakorvos segítséget kell kérni, hogy lehetőség szerint ezt el tudjuk kerülni. Az esetek többségében a középfül eredetű betegségek hátterében valamilyen orrlégzési vagy orrgarat működés zavar áll. Ezek a fülkürt működésén keresztül annak a kis csatornának, más néven Eustachkürtnek is nevezzük, és ennek az a feladata, hogy a külső légnyomást kiegyenlítse a középfülben. Tehát, hogy ugyanakkor a nyomást hozza létre a dobkártya mögött, mint a külvilágban van. Ugye ezt a jelenséget észlelhetjük akkor, ha lifttel fölmegyünk nagyon gyorsan, vagy repülőre ülünk. Ilyenkor eldugulhat a fülünk, amit egy nyeléssel, beszéltel, ásítással hatékonyan tudunk kompenzálni, hiszen ilyenkor ezeknek a mozgásoknak a hatására megnyílik a fülkült szájadék, és egy adag levegőt a középfülbe visz, ami a külvilággal egyenlő nyomású lesz ilyenkor. A megelőzés kezeléshez tartozik még, nagyon-nagyon fontos, hogy most már uniós szabványok is előírják, akár a hirtelen nagy intenzitású zaj, vagy a tartósan nem nagyon nagy, de állandóan meglévő intenzitású zajok kerülését, ezért kötelező például zajvédőfalat építeni bizonyos közlekedési zajforrások mellé, ezért nagyon fontos a megfelelő hangszigetelés, amiről egyébként már mint a tartós, alacsonyabb intenzitású zajokról azt is tudni kell, hogy nem csak a hallást, hanem az idegrendszerrel szorosan összefüggő egyéb működéseinket is tudják zavarni és kedvezőtlenül befolyásolni.
Milyen időközönként érdemes ellenőriztetnünk a hallásunkat?
Van egy-két kritikus időszak, tehát nagyon lényeges az újszülöttkori szűrés, hiszen ahogy említettem, például a vele születetten süket gyermekeknél, ha időben elkezdjük a rehabilitációt, például a vele születetten süket gyermekeknél Magyarországon is rendelkezésre áll az úgynevezett kochleáris implantáció, ami egy nagyon komoly beavatkozás, a koponya csontba ültetünk be egy olyan eszközt, amihez a gyógyulás után egy külső mágneses egységet csatlakoztatva, ami egy speciális halló készülékkel van összekötve, és a beültetett eszköznek pedig az elektródája a belső fülbe van bedugva, ahol közvetlenül érintkezik a hallóideggel. És ez a teljesen süket emberek, illetve a gyermekek esetében a vele születettel süket gyerekek hallásrehabilitációjára teremt lehetőséget, ami azért lényeges, mert hogyha ez az első 4 életévben, esetleg 7 éves korig, de az már egy ilyen kitolt határ felismerésre kerül, és ez a beavatkozás megtörténik, akkor halló, a társadalomban tökéletesen beilleszkedni tudó és nem fogyatékkal rendelkező ember lesz. Aztán nagyon-nagyon lényeges, 3 éves kor körül, amikor kötelező óvodába menni a gyerekeknek, amikor iskolába megy egy gyerek, akkor is nagyon lényeges, hogy legalábbis szűrés szintjén ezt megnézzük, hogy működik-e a hallása megfelelően, és aztán a későbbiek során, ha azt észleljük, hogy nem tökéletes az értésünk, akkor nem érdemes sokáig várni ezzel, vagy ha a környezetünk ezt tapasztalja, hogy nagyon sokszor visszakérdezünk, akkor mindenképpen érdemes ezt megnézni, mert idősebb korban viszont egy szintén nem kívánatos folyamat, az izoláció az, ami oda vezethet, hogy rendkívüli mértékben leromlik valakinek a test és a pszichés állapota egyaránt, aminek az eredete az a nem megfelelő hallás volt.
Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják, honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.